sportkommentátora lesz, akivel beszélgetünk pályafutásáról, a sportról és a sportközvetítésekről.
Beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítést, mint igazán jóvá tenni.
Mai vendégünk tehát Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Gyerekkora óta sportkommentátor szeretett volna lenni, már a FIFA számítógépes focis játékban is azt élvezte, hogy narrálhatja a történteket. Nagy Benyámin ma az Eurosport kommentátoraként dolgozik, életében először egy világkupa síversenyt közvetített, csúsztatott élőben. Arra az álmára sem kellett sokat várnia, hogy magyar olimpiai aranyat közvetítsen, hiszen Milák Kristóf úszó 100 méter pillangón szerzett aranyát ő közvetíthette a párizsi olimpiáról. Szakmáról, sportról, gyerekkori álmokról kérdezi Nagy Benyámint, az egyik tanítványom Vid Luca, szegedi kommunikációszakos egyetemista.
Hogyan kerültél a sportújságírás majd a kommentátori szakma közelébe? Volt valami vagy valaki, aki inspirált téged ebben?
Igazából kicsiként már eldőlt ez nálam, nagyjából 4 éves koromban, amikor valami megmagyarázhatatlan módon elkezdtem FIFA meccseket közvetíteni otthon. A gép előtt, abban a fél órában, amit a szüleim megengedtek, hogy játszak. Alapból ez egy érdekes dolog volt, hogy én sportjátékkal, vagy akár focis játékkal játszottam, mert sportos családból jövök, szeretik a szüleim is a sportot, nagyszüleim is, de hogy ez honnan jött, ez tényleg ilyen megmagyarázhatatlan dolog. És igazából így már akkor valahogy eldőlt, hogy ez az én utam. Tényleg semmi tudatosság nem volt benne, elkezdtem sportműsorokat nézni, mesék helyett inkább azokat nézegettem, és aztán így szépen kialakult nálam ez, hogy nagyon fiatalon jött gyakorlatilag minden, és így visszagondolok az utóbbi 20 évre, akkor gyakorlatilag nagyon fiatalon értem el mindent, amit szerettem volna, és ez tök érdekes, hogy ez miért alakult így. Blogírással kezdtem, és blogírás után jött az, hogy a tévés műfajba is egy picit bele csatlakozhattam, belekapcsolódhattam. Én Hódmezővásárhelyi vagyok, és a Vásárhelyi TV-nél jött először gyakornoki lehetőség, és aztán az Eurosportnál egy tanfolyam 2019-ben, és onnan kerültem bele ebbe a szakmába. Tehát mindig azt mondom, hogy valahogy én hiszek abban, hogy mindenkinek a sorsa egy picit eleve elrendelt, és hogyha tesz érte, akkor nem csak hogy eleve rendelt lesz, hanem ott is fog dolgozni aztán.
Úgy érzed, hogy ez a pályázat volt az, ami így a legfontosabb lépés volt, hogy belevigyen a szakmába?
Igen, amúgy nem csak az ilyen különböző, akár mondjuk egyetemi képzések, tanfolyamok, hasonlók visznek bele, hanem sokkal inkább az, hogy ott mennyire vagy nyitott, mennyire vagy befogadó, mennyire vagy önkritikus, tehát mennyire mész le magadban teljesen mélyre, hogy megvizsgáld azt, hogyha esetleg gyengeségeid vannak azokon, hogy tud javítani, stb., hanem legyél befogadó, nagyon pozitív, és melózzál rengeteget. És akkor jön a siker, és igen, az Eurosportos tanfolyam az egy nagyon, nagyon komoly lépés volt. Gyakorlatilag most is azzal vagyok a szakmában.
Milyen volt nagyon fiatalon belekerülni ebbe a szakmába? Inkább előnynek érzed, vagy inkább nyomásnak?
Sokszor éreztem nyomásnak egyébként, így most már, hogy tényleg ilyen nagy öregként, 5-6 éve benne vagyok, ez így most már egy picit máshogy csapódik le, nagyon nagy előny nyilván, de azért leginkább a saját démonaimmal kellett megküzdeni, hogy én ott fiatalként ott vagyok, ott nekem ugyanolyan helyen van, mint a többieknek, és nyilván tanuljak, mert enélkül nem nagyon lehet. Tehát ezt a szakmát szerintem egy sport, médiás szakmát legyen szó bármilyen újságírásról, rádiózásról, tévézésről, ezt alázat nélkül manapság nem nagyon lehet csinálni. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy neked mekkora arcod van, hanem tényleg tanulni kell a többiektől, megfogadni a tanácsokat, és ezeket szépen beépíteni a saját kis szakmai pályafutásodba.
A szegedi bölcsészkaron magyar történelem szakon tanultál,
így
ugye?
Van.
És hogy érzed, ez mennyit adott hozzá ahhoz, hogy ma történetet mesélsz egy közvetítésben?
Nagyon jó kérdés, mert ehhez a részéhez pont sokat adott hozzá. Úgy összességében visszagondolva egyébként is sokat adott hozzám, nem konkrétan a szakmai részhez, de megtanultam azt, hogy egyszerre 3 dolgot is lehet csinálni párhuzamosan. Volt olyan, hogy volt egy egyetemi órám itt Szegeden, beültem a kocsiba, felmentem közvetíteni. Ott bent emlékszem, hogy volt olyan vizsgám, még a Covid alatt, amit a szerkesztőségből csináltam meg. Aztán jöttem vissza, újabb egyetemi óra. Igazából az időbeosztás, meg a különböző munkáknak, meg feladatoknak az összehangolása az, ami ez alatt a Hát gyakorlatilag, hogyha így nézzük, 3 év alatt, ami párhuzamosan futott az eurosportos tanfolyam meg a munkával, és az egyetem az úgy egybeolvadt, vagy adott nekem, és szerintem egy törés bármilyen dolognál meg rengeteget lehet hozzáadni. Tehát egy sport közvetítésben, vagy akár egy sportújságírásban, annak csak egy része maga a sport, sokkal inkább kell művészetileg is, meg minden, hogy tájékozottnak lenned kulturálisan, és ebből a szempontból nagyon sokat adott hozzá. Sokat el is vett egyébként, ezt nem tagadom, abból a szempontból, hogy azért voltak olyan részei a képzésnek, mint amúgy szerintem, és ezt vállalom bármikor, bárki előtt, hogy az egyetemi képzéseknek is vannak olyan részei, amik inkább megpróbálnak elvenni a személyiségedből, mert sokkal inkább lehetnek kreatívabb dolgokat helyettük csinálni. Gondolok arra, hogy például az én tanárképzésemből nagyon hiányzott a beszédtechnika, amit aztán az eurosportos tanfolyamon saját logopédus saját beszédtanáron keresztül kellett fejlesztenem, és ami szerintem egy hiánycikk, hogy összességében sokaknál, de összességében azért sokat adott hozzá.
És a COVID alatt milyen volt ebben dolgozni?
Az egy nehéz időszak volt, több szempontból is. 2020. január 26-án közvetítettem először, tehát akkor voltam adásban először, és ugye márciusban jött a COVID, és ott pont fél évig egy adásom sem volt, de úgy, hogy próba közvetítések sem voltak, mert nem volt gyakorlatilag semmilyen sportesemény, amit közvetíteni lehetett volna, és ott nagyon sokat visszafejlődtem. Nem csak, hogy visszafejlődtem, hanem megálltam azon a szinten, ami nekem pont abban az életkorban, pont abban az életszakaszban nagyon kellett volna. És aztán ott kellett egy bő fél év biztos, hogy visszajöjjek. Akár mondjuk a többi idézőjelben, nyilván a tanfolyamon egy picit ellenfele is voltunk a másiknak, de hogy egy picit felzárkózzak hozzájuk, akik rutinosabbak vagy az életben, vagy összességében másmilyen szakaszban voltak. Úgyhogy igen, nekem az mit szakmai szempontból hátrány volt egyértelműen, de aztán hála az égnek sikerült jól kijönnöm belőle.
Volt benned valós dilemma a között, hogy tanár legyél, vagy a sportmédiában dolgozz, és hogyha nem jött volna az eurósportvonal, akkor szerinted ma tanár lennél?
Nem, szerintem nem. A szüleim mind a ketten pedagógusok. Jött a döntés 12-ben, hogy akkor merre menjek tovább. Tegyek fel mindent idézőjelben egy lapra, és akkor legyen mondjuk egy kommunikációszak, csináljam úgy a médiát, hogy csak az van, vagy nyissak más felé, és legyen egy fokkal konvertálhatóbb diplomám. Emlékszem, ez a beszélgetés az egyik idézőjeles példaképemmel a középiskolai magyar tanárommal, Simon Ferenccel hangzott el. Ő mondta azt, hogy ő azt ajánlja sokaknak, hogy akik több vonalon szeretnének mozogni, vagy már megvan egy konkrét cél, akkor sem csak 100%-osan abba az irányba menjenek, hanem legyen egy konvertálható valamiuk, amiből akár tudnak csipegetni később sportterületén bármilyen másik szakmát, gondolok itt arra, hogy egy magyar szak, vagy mondjuk egy pedagógus szak, kifejezetten az, hogy te pedagógus vagy, az jól jöhet bármilyen sportos képzésnél, edzői képzésnél, vezetői képzésnél, bárminél. És igazából valós dilemma nem volt, hogy én tanár legyek-e, vagy a sportmédiában dolgozzak. Egyébként a gyakorló tanításaimat nagyon szerettem, el tudnám képzelni magam benne, mert nagyon szeretek emberekkel kommunikálni, de igazából ez csak ebből fakad szerintem. Tehát, hogy az emberekkel való kapcsolattartás az ugye a sportmédiában is megvan, én azt az részét nagyon szerettem, amúgy is egy nyitott ember vagyok, de valójában soha nem volt valós dilemma, hogy merre menjek tovább.
És a média szakon egyébként nem gondolkoztál?
Gondolkoztam egyébként rajta, de abból a szempontból speciális volt a helyzetem, hogy ugye már félig meddig benne dolgoztam az egészben, akár a blogolás, később a sportújságírás kapcsán, akár mondjuk a tévés gyakorlatok kapcsán, és tényleg akkor úgy éreztem, hogy nem szeretnék mindent egy lapra feltenni. Tényleg ez egy ilyen furcsa helyzet volt, és összességében végül is nem is bánom, mert hál' az égnek megkaptam azt a képzést a tanfolyamon, akár ami mondjuk az egyetemen is meg lett volna. Ettől még mindig érdeklődve követtem itt az STN is a médiások, akár mondjuk szaktársak, korábbi évfolyamtársak, korábbi osztálytársaknak a helyzetét, mert azért mégis nagyon párhuzamosan futott a mi életünk, meg fut a mi életünk, de összességében ez így jó szerintem utólag, és lehet, hogy most is így csinálnám, mint ahogy csináltam.
Te Hódmezővásárhelyen a diák színjátszó zóna vezetője is voltál, és hogyan érzed, hogy mit tanított neked a színpad a mikrofon mögötti munkáról?
Rengeteget, és én nagyon hálás vagyok, hogy én diák színpados lehettem annó a Betlemben. Kiállásban, beszédben nagyon sokat nyitott. Alapjában egy nyitott személyiség vagyok, de vannak helyzetek, amikor nagyon zárkozott tudok lenni, és az leginkább az, amikor nem vagyok olyan komfortos helyzetben. Ezen rengeteget nyitott a színjátszás, meg a diák színpad, és mivel említettem, hogy megvan bennem ez a pedagógus vér, így valahogy egyértelmű volt, hogy én ezt valahogy szeretném továbbadni a többieknek. Így jött ez a diákszínjátszó zóna a Novásárhelyem, és gyakorlatilag 4-5-6 évvel fiatalabbakkal csináltunk diákszínjátszó, vagy a diákszínpadi darabokat. Később, amikor gyakorlatoztam itt az egyetemen, visszamentem a volt középsulimba, ott is csináltam diákszínpadot, és nekem ez egy kikapcsolódás is egyben, volt is, meg szerintem lesz is a jövőben, mert nagyon sokat ad a gondolkodásmódhoz, nagyon sokat ad minden ez az, hogy kreatív tudsz lenni. És én szeretek nagyon kreatívnak lenni ebben a szakmában is. Néha azért be kell valani, hogy monoton tud lenni mondjuk egy újságíró szakma abból a szempontból, hogy imádjuk a sportot, soha nincsen ugyanolyan helyzet, de mégis a munka, amit megcsinálsz, az hasonló, az ugyanaz. Ebből a szempontból a kreativitás az muszáj, úgyhogy sokat adott hozzá, és ez egy nagyon, nagyon jó kis pontja az életemnek, és remélem, hogy lesz is egyébként a jövőben.
A hosszabbításban műsorvezetőként is feltűntél. Hogyan kerültél oda, és mennyiben más műsorvezetőként jelen lenni, mint kommentátorként?
Más a kettő. Rév Dani kollégám, akivel az Eurosportnál együtt dolgozunk, ő volt az, aki kérdezett engem, hogy amikor volt egy műsorvezetőváltás, akkor szeretnék-e mellé csatlakozni, mert bennem látja azt, hogy én vagyok olyan nyitott az emberekkel, hogy ráírok egy sportolóra, felhívom az adott sportolót, edzőt, és én ettől nem félek, hogy kommunikálni kell velük. Egyből igen mondtam. Így utólag visszagondolva nehéz volt az elején, mert nem nagyon tudtam, hogy mire számítsak, de valahogy úgy gördülékenyen jött a dolog, hogy olyan természetes volt, hogy oké, akkor most fel kell hívni egy olimpiai bajnokot, rá kell írni egy olimpiai bajnokra. Én nem éreztem ezt tehernek, mert mindig is ugye sportoltam is, én kicsiként is, egészen középiskolás korom végéig élsportoltam is, és soha nem éreztem azt, hogy a sportolók, vagy az edzők, vagy a sportban dolgozók más emberek lennének, mint mi. És ez egy jó kis gondolat az élethez, hogy a sportolók nem celebek. Tehát nem kell idézőjelben megjátszanod sem magad, nyugodtan felhívhatod őt, hogy egy interjú legyen, egy beszélgetés legyen, bármi. És így jött az, hogy én műsorvezető legyek, és más, mert jól kérdezni manapság nehéz. Szerintem olyan szempontból, hogy a sportban azért mindenki lát mindent, látod, hogy mi van a meccsen, az adott versenyen, a közvetítésekben is az a nehéz, szerintem manapság, vagy nehezebb manapság, egyben szerintem jó dolog is, hogy mindenki látja, hogy mennyi az állás, hány kilométer van hátra, mennyi ideje tart az adott verseny, ki hányadik helyen áll, stb. Valami pluszt kell hozzáadni. A kérdéseknél is inkább a pszichológiai, a mentális háttérről szeretem kérdezni a sportolókat. Most pont, amikor felveszük ezt az adást, akkor folyamatban van egy sportmentál coach és sportmentál tréner képzés, amin részt veszek, és ebben is gondolkozom a jövőben, mert nagyon érdekel az, hogy a sportnak a fizikális háttere mellett a mentális háttere milyen, és ezt kellett valahogy megtalálni a műsorvezetésben, hogy olyanokat kérdez, amik a sportoló számára is releváns, meg fontos dolgok.
És egyébként mikor lettél műsorvezető?
2023-ban jött ez, tehát akkor majdnem 3 éve dolgoztam az Eurosportnál, úgyhogy most nagyjából 3 éve tart ez a dolog.
És te ma elsősorban inkább sportújságírónak, kommentátornak vagy műsorvezetőnek tartod magad?
Szerintem mindhárom egyben. Nagyon más műfajok ezek azért. Az újságírás az, ahogy mondtam, egy amellett, hogy nyilván tudsz kreatív lenni, meg nyilván tudsz interjúkat csinálni, saját véleménycikkeket írni, elemzéseket írni, stb. Amellett van egy GPS-ebb, monotonabb verzió, és inkább így mondom, ami meg nem rossz, mert néha kell az, hogy egy picit olyat csinálj, amiben nem fáradsz el 500%-osan. Abban is elfáradsz, csak néha kell egy kicsi kikapcsolódás, és érdekes, hogy mondjuk a szerkesztés nálunk, az sokszor kikapcsolódásnak tekintjük, mert az a idézőjelben a legkönnyebb, ez ilyen furcsa szó. A kommentálás teljesen más, azt szeretem talán a legjobban minden közül, de közben meg nagyon jól kiegészítik egymást. Tehát az interjúk nagyon jól kiegészítik egymást, a podcastek nagyon jól kiegészítik egymást, és remélem, hogy még több ilyen műfaj lesz a jövőben, és akkor tudok majd egyszer konkrét választ adni, hogy melyik az, amelyik igazán én vagyok. Belekóstoltam az élő műsorvezetésbe, tehát a helyszíni műsorvezetésbe, amikor szerkesztő van a füleden, az is egy nagyon jó kis élmény, úgyhogy szerintem lehet, hogy manapság érdemes egyben tekinteni ezt a három szakterületet, amit kiemeltél, de közben meg nagyon más is a három egyben.
Ha jól tudom, akkor gyerekkori álmod volt, hogy egyszer olimpiai aranyérmet közvetíts.
Igen.
Amikor ez végül megvalósult, hogyan élted meg ezt a pillanatot, és miért volt ez ennyire fontos neked?
Szerintem ez a gyerekkori álom, ez valahol ott jött, hogy én is elkezdtem sportolni, és általában a gyerekek nagy álma, vagy legalábbis az én nagy álmom biztosan az volt, hogy olimpiai érem, vagy valami nagy versenyen, valami nagy cél, valami nagy eredmény. És nyilván azért, hogyha egy magyar sportolót közvetíthetsz, az nagyon más érzés, mint egy bármilyen másik sportolót. Pont azért, mert valahogy át tudod érezni a helyzetét, azt, hogy mire gondolhat, hogyan gondolkozhat, milyen rendszerben nőtt fel, akár ismered őt, akár ismered valamelyik ismerősét, volt csapattársát, jelenlegi csapattársát, stb. És ezért érzem azt, hogy nekem, és szerintem mindenkinek fontos az, hogy a magyar sportolókat közvetítse, és az ő eredményeikről, meg az ő hátterükről beszámoljon. Most, hogy az éppen olimpiai arany, vagy ezüst, vagy tizedik hely, az lehet, hogy manapság mindegy. Abból a szempontból nem mindegy, hogy a sikereknek jóval nagyobb visszhangja van értelemszerűen, és azzal sokkal több mindenkihez el tudsz jutni ezáltal. És egy jó visszaigazolás volt, amikor a párizsi olimpiáról közvetítettem Milán Kristóf aranyérmét, meg aztán a nyílt vízi úszók arany és bronzérmét, hogy én is képes vagyok arra, hogy át tudjam adni ezt az érzést.
Akkor Liendo az első helyen, Kristóf átveszi a vezetét, Milán Kristóf a 4-es pályán, ezt nem lehet innen elveszíteni, Milán Kristóf jön, és olimpiai bajnok! 49-90-nel, 50 másodpercen belül megcsinálja Milán Kristóf! Joshua Liendo 900-addal mögötte, szintén 50 másodpercen belül, viszont Milán Kristófnak hívják az olimpiai bajnokot 100 pillangon, megvan a második magyar aranyit az uszodában.
Nem a kommentátor a fontos, tehát nem az újságíró a fontos, nem a kérdező a fontos, hanem az, hogy egyrészt ott van a sportoló, aki sikert ír el, másrészt ott van az, hogy egy olyan helyzetben ír el sikert, ami sokakhoz eljut.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de maradjanak velünk, utána folytatjuk a beszélgetést Nagy Benyáminnal, az Eurosport kommentátorával.
Itt maradnál, nem indulnék mégisem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél. Ha jössz mellettem, még ha nem is nézel rám, tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán, rád nézek néha némán, az otthon visszanéz rám,
az otthon ott lesz, ahol megáll.
Sok szíved hajt egy csepnyi vér, ha messze lennél. Elég lesz mindig 4 liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. És nincs kötél sem, de mivel mégsem tévedünk. Hazajár minden emlék, haza száll. Hazapár minden ez all, haza száll. Egy szívbe szalad, sok kis ér, sok szíved majd egy cserpnyi vér, ha messze lennél. Elég lesz mindig 4 liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaértünk héttel. Hiddel.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidéki és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve, a májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Negyedik hónapja stabilan 12 000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a joautok.hu. Májusban 12 382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61 092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51 542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
Az időjárásról.
Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton, az éjszakán, a csillagokkal száll. Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de por fedi már a vágyunk, mit egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton, az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már. A levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen, hol a szeretet a nagy világról, nevest a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek idővel túl nagy az ára, ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége a szél. Ahogy fújja az arcom, az élet a heketűn húzza a szívem, a szívem. Hogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem. Csillagokkal száll, hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést az Eurosport kommentátorával, Nagy Benyáminnal. Az interjút az egyik tanítványom, Vid Luca, a szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
Tudsz még drukker maradni így a közvetítések alatt, vagy inkább csak így munkaként gondolsz rá?
Amikor tévében nézek sporteseményeket, akkor sokszor sajnos közvetítésre figyelek. Ez ilyen szakmai általam mondták is az elején, amikor elkezdtük a tanfolyamot az Eurosportnál, hogy ez így meg lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig az adott kommentátort fogod figyelni. De tudok drukkolni, helyszínen pláne. Tehát amikor nincs kommentátor, akkor teljesen. Adás közben is tök érdekes ez, hogy van olyan helyzet, amikor előjön az igazi szurkoló. Ott például egy olimpia kapcsán, visszatér az előző kérdéshez, ott teljesen szurkoló tudsz maradni. És talán emiatt is szeretem ezt az egészet, hogy ott tényleg ki tud jönni belőled az a gyermeki valami, ami mindig is megvan benned, csak egy pici határt kell szabnod ennek az egésznek, mert nem ordíthatsz őrjöngve, hogy hú, most éppen egy adott siker van, de ki tud jönni, és továbbra is nagyon jó érzés, és szerintem az élteti a sportmédiában dolgozókat, hogy ez a plusz, amit szurkolásnak, igazi szurkolásnak hívnak, ez a motiváló valami, ez meglegyen bennük, mert ha ez nincs meg, akkor ott nagyon sok minden elveszett.
Szerinted mitől lesz igazán jó egy kommentátor? És mi az, amitől egy közvetítés mondjuk kevésbé működik?
Az első kérdésedre nagyon-nagyon szubjektív az, hogy éppen ki mit figyel egy adott közvetítésben. Azt figyeli, hogy milyen a kommentátornak a hangja, orgánum, stb., milyen a stílusa, mennyire vicces, mennyire tényszerű, mennyire száraz, mennyire statisztikákat nyomja folyamatosan, mennyire sztorizik. Nem tudom, hogy ebből a szempontból lehet-e ilyen konkrét választ adni, hogy mi az, ami jó. Mi azt tanultuk, és az megmaradt bennem, hogy ha 10-ből 6-7 ember azt mondja, hogy az nem rossz, akkor az már jó. Tehát akkor az már egy jó közvetítés volt. Ami szerintem nagyon el tudja vinni, és talán erre a könnyebb választ adom, ami nagyon el tudja vinni az egészet, az az, hogyha te vagy a középpontban, tehát hogyha magadat tartod előrébb az adott sportágnál, sportolónál, versenynél, és több akarsz lenni, mint ami vagy. Tehát próbálod megjátszani magad, próbálsz valamilyen stílust felvenni. Az elején azért nekem is nehéz volt, és kellettek évek, hogy megtaláld a hangod, hogy megtaláljam én is a hangom, de hogyha továbbra is felveszel valami manírt, valami olyat, ami nem te vagy, akkor az nem feltétlenül a legjobb, és egy nagyon jó mondat, ez is megragadt, és próbálom mostanság is beépíteni, folyamatosan beépíteni a közvetítéseimbe is, hogy beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
Volt olyan közvetítésed, ami után azt mondtad, hogy ezért érdemes csinálni ezt?
Volt, igen. Nem csak a nagy pillanatoknál, tehát az olimpiai közvetítéseknél, hanem amikor olyat látsz versenyen, bármilyen meccsen, ami úgy igazán megfogna téged nézőként is. Tehát akár ez lehet egy sportoló felsegít a másikat. Tehát egy ilyen nagyon fair play közeli vagy fair play hangulatos pillanat. Különleges az, amikor olyan versenyzőt közvetítesz, akit ismersz személyesen. Az lehet egyébként hátrány is, meg lehet előny is. Hál' az égnek egyre több sportolóval vagyok jó kapcsolatban, személyes kapcsolatban, és az mindig nagyon más. És nyilván ilyenek a drámai helyzetek is, amikor úgy te is megilletődsz, meg vissza kell fogni magad egy nagy bukásnál, egy nagy esésnél, bármilyen sérülésnél. Vannak emlékezetes közvetítések, és abból szempontból is vannak emlékezetes közvetítések, amikor nagyon ki kell lépni a komfortzónádból. Például volt egy motorcsónak világbajnokság összefoglaló, fogalmam nem volt, hogy mi az, meg hogy. Valami éjszaka közepi adás volt, azt is meg kellett csinálni. És hogy ott megtaláld azt, hogy ne mondjál hülyeséget, nagyon sok hülyeséget, hanem inkább próbálj egy picit ilyen menekülő úton, de egy korrekt közvetítést összehozni, és ennyi. És ezek megmaradnak úgy az emlékezetben.
És egyébként milyen sportágakat szoktál közvetíteni, hogy ezek közül melyik a kedvenced?
Sok sportágban volt már részem, akár az Eurosportnál, akár itt Szegeden vásárhelyem. Ugye mi az Eurosportnál jelenleg focit nem közvetítünk, nincsenek foci jogok, ami egyfelől szerintem tök jó, másfelől nyilván hátrány is abból a szempontból, hogy abban is jó, ha kipróbálja magát az ember. Hál' az égnek nekem azért foci meccseken van lehetőségem ezt kipróbálni. Abból a szempontból meg tök nagy előny, hogy a réteg sportokat tudod közvetíteni, azokat a réteg sportokat, amikre sokkal nehezebb felkészülni, sokkal speciálisabb az igény is a nézőktől, mert ők tudják, hogy az adott sportág az pontosan micsoda, nem nem csak úgy laikusként leülnek, hogy most akkor keddeste nézzünk meg egy foci BL meccset. A téli sportokat is szoktam közvetíteni, az is egy nagyon-nagyon különleges világ. Állóképességi sportokat, országúti bringától kezdve triatlonon át, maratonon át, nagyon sok olyan sportot, amit másabb közvetíteni, mint rövidebb, pörgősebb, izgalmasabb sportágakat. Nekem az úszás az, ami a top 1. Félig meddig úszodában nőttem fel, és nagyon szeretem közvetíteni. Én kicsiként is nagyon szerettem nézni. Emlékszem, rajzolgattam ilyen 7-8 évesen úszókat a sávokon, a pályákon, egy ilyen EB meg VB után, hogy szerintem ki volt a top 8 úszó, tehát ilyen teljesen elvakult rajzok voltak, de az maradt meg továbbra is a nagy szerelem.
És egyébként te úsztál?
Nem úsztam, viszont a Vásárhelyi egyik egyesületben dolgoztam sajtósként, nagyon sok úszóbarátom is van, és dolgoztam sajtósként, az volt az egyik legelső munkám, és beleláttam ezáltal jobban az úszóknak az életébe, és ez nagyon sokat segít manapság is. Tehát amikor úszókkal beszélgetek, akkor tudom, hogy ők miért kelnek fel hajnalban, miért élik ezt az életmódot, és ez a közvetítésekben is azért átjön. Úgyhogy emlékszem Párizsban, ott a technikai háttérre is nagyon sokat fektettem, hogy lábtempó, kartempó, minden ilyesmi az szakmailag is legyen rendben, mert ha már félig meddig ebben nőttem fel, akkor azt tudjam is visszaadni.
Van még olyan sportág, amit nagyon szívesen közvetítenél?
Igen, van. Fociban úgy kipróbálnám magam, hogy milyen az, amikor mondjuk egy bajnokságot úgy közvetítesz, akár húzamosabb időn keresztül, hogy fordulóról fordulóra legyenek meccsek, és egy picit olyan legyen, mint amikor ezeknél az idézőjeles réteg sportágaknál, amiket főleg közvetítünk, ott is megvan a folytonosság, hogy már gyakorlatilag készülnöd sem kell az adott versenyzőből, mert vagy csapatból, meg hasonlóból, mert ismered őt. A kézilabda nekem az, amit mindenképpen. Mert kiskorom óta nagyon nagy PIK szurkoló vagyok, nagyon sok meccsen ott voltam, ott vagyok manapság is, és az egy olyan pörgős sport, amit szerintem nagyon hálás is közvetíteni, meg egy nagyon jó kis sportág, úgyhogy remélem, hogy a jövőben lesz lehetőségem.
Mi az a hangulat, amit a nézőnek át akarsz adni, amikor leülsz a mikrofon mögé?
Ahogy mondtam, én egy nagyon nyitott személyiségnek tartom magam. Mindig próbálok pozitív, optimista lenni. Ez szerintem általában le is jön rólam abból a szempontból, hogy közvetítésekben is próbálok úgy vidám lenni, hogy közben nyilván a szakmaiság az ne vesszen el, de valahogy átjön az a pozitív hangulat. Még mindig azt mondom, hogy nagyon keresem az utam, még mindig nagyon, nagyon az elején járok ennek az egész szakmának, legalábbis remélem. És nehéz manapság úgy hangot találni, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen fiatalként vagy bent egy sportcsatornánál, nyilván olyan rétegnek is közvetítesz, akik mondjuk 30-40 éve néznek sportot, teljesen más közvetítésekhez szoktak hozzá annó, mint manapság, de közben a fiatalabbaknak is, akik mondjuk ismernek téged és hallgatnak, hogy ők vajon mit tartanak a jó közvetítésnek, mi az, amire nekik szükségük van, mi az, amit ők Instagramról, TikTokról, Facebookról, bárhonnan nem kapnak meg. És ezt a kettősséget próbálom megtalálni. Sok sportágban ez kijön már szerintem, több sport nem érzem úgy, hogy teljesen kijön, de valahogy ezt az egyensúlyt próbálom keresni, és remélem, hogy a jövőben még inkább meg fogom találni.
Van így újabb kitűzött célod így a szakmán belül?
Igen, szeretnék ott lenni mindenképpen helyszínen, úgy olimpián, hogy ugye mi Párizsból is, most a Milánó-Cortinai téli olimpiáról is, előtte Peking, illetve Tokió, ami az első olimpián volt, ugye mind off-tube közvetítettünk, tehát nem a helyszínről közvetíthettünk, az nagyon más hangulatot tud adni. Ugye itt akár mondjuk volt egyébként több helyszíni közvetítésünk is, akár mondjuk itt a megyei közvetítésekből van tapasztalatom, hogy mennyire más a helyszínről közvetíteni. Ha mondjuk egy olimpiáról a helyszínről közvetíthetnék, az egy nagy cél lenne, meg egy nagy álom lenne, és ezért nagyot dobna szerintem a közvetítésen is. Úgyhogy remélem, hogy ez meg fog valósulni egyszer.
Mit tanácsolná azoknak az egyetemistáknak, akik ma sportújságírók vagy kommentátorok szeretnének lenni?
Igazából két dolgot mindenképpen, és én mindig beszélgetés elején is mondtam, én mindig hiszek abban, hogy az élet visszaadja, amit beleraksz. Tehát legyetek nagyon nyitottak, minden kis ingert, lehetőséget használjatok ki, legyetek nagyon befogadóak, mert sosem tudhatod, hogy melyik kapcsolatból, beszélgetésből mi fog aztán kijönni. Akár mondjuk rövid időn belül, hosszú időn belül, ó igen, ismered ezt azt, és ő valahogy próbál is tud neked segíteni. Kapcsolatok nélkül nem működik ez a szakma, és ezt mondom úgy, hogy nagyon sok tévképzet él még szerintem ma is az emberek fejében, hogyha te nem vagy valakinek a valaki, akkor nem lehet bekerülni. Dehogy nem be lehet kerülni, viszont ehhez jön a másik dolog, ami meg kell, az a rengeteg munka és alázat. Tehát az, hogy te akár mondjuk szabadidődet feláldozd, egyetem mellett arra koncentrálj, hogy mi az, ami miatt itt vagy, akár mondjuk média szakon, mi az igazi célod. Mindent tegyél meg. Akár mondjuk, én emlékszem, hogy a próba közvetítések alatt rengeteget csináltam olyat otthon, ez a tanfolyam alatt volt, az Eurosportos tanfolyam alatt volt, hogy nem csak azt az adásképet, amit megkaptunk az Eurosport csoporttal azt közvetítettem, hanem beindítottam YouTube-on különböző közvetítéseket, és akkor azokat kommentáltam, mondtam alá. Próbáljátok magatokat fejleszteni cikkírásban, mindenhol, tehát hogy azt a munkát az bele kell tenni. És hogyha az a munka az, mint tudom én, napi 5 órát veszel még pluszban, akkor napi 5 órát veszel, de lehet, hogy a jövőben meg pont abból fogsz megélni. Úgyhogy ez a kettő dolog. A nyitottság, meg az alázat és az munka, ami az mondjuk 3 dolog, de ez az, ami mindenképp legyen meg.
Hogyha így visszamehetnél a múltba, valamit változtatnál így az egész szembelül?
Szerintem nem, mert én így élek, hogy ami van, meg amit kapok, az mindig valahogy így a jó. És úgy visz az utam, ahogy vinnie kell, nem változtatnék semmin. Igazából minden úgy volt jó szerintem, ahogy kialakult, és minden úgy történik, ahogy az valahogy el van rendelve.
Szoktál ilyen jegyzeteket használni közvetítések közben?
Szoktam egyébként, de leginkább a gépemen vannak ezek, tehát én nem nagyon szeretek papír alapon, papírból dolgozni, meg nyomtatgatni. Van, hogy csak egy rajtistávú ülök be közvetíteni, ami ki van nyomtatva. Amikor ezt csináltam, akkor nagyon elvesztek a gondolataim. Tehát volt, hogy felirogattam magamnak dolgokat, akkor nagyon szétszúródtam. Általában a gépemen megnyitom a kis saját jegyzeteimet, azokat a honlapokat, azokat a forrásokat, amiket használok, és azok segítenek. Úgyhogy nem nagyon szerettem, mert mondom, nagyon rendezetlenek így a gondolataim. Inkább az legyen, hogy papír helyett gépen legyenek meg.
Hogy viszonyulsz ahhoz, hogy ilyen fiatalon kezdtél bele ebbe az egészbe?
Én nagyon, nagyon azt látom, meg azt érzem, hogy nyilván sokan szeretik a sportot, sokan szeretnének manapság is a médiában jelen lenni. Kérdés, hogy valóban médiásként, vagy mondjuk influencerként, TikTokon, videósként, bármiként, azért a kettőt nagyon külön kell választani szerintem. A hagyományos tévézésnek, annak szerintem továbbra is van jövője. Most az, hogy éppen most streamingen lesz majd a következő 10-20 évben a különböző nagy, vagy lesznek a különböző nagy sportesemények, az nagyjából mindegy. És én mindig szeretem azt látni, hogyha fiatalok jönnek be ebbe a szakmába, mert manapság, pont amit mondtam, szintén most visszacsatolok rá, nagyon sok statisztika, nagyon sok info megtalálható a neten. Azt bárki gyakorlatilag be tudja építeni a saját személyiségébe, és az tök mindegy, hogy te most 50 éves vagy 20 éves vagy, de azt valahogy be tudod építeni magadba, hogyha befogadó vagy eléggé, és hogyha azt aztán később tovább is mondod, meg mások felé is megmutatod, inkább így mondom, akkor az egy tök jó érzés, és más együtt dolgozni nekem is olyannal, aki korban közelebb áll hozzám, mint olyannal, aki esetleg egy másik iskolát tanult, ilyen csúnyán fogalmazzak. Tök jó velük is együtt dolgozni, de azért van egy olyan generációs különbség, ami átugorhatatlan. Tehát, hogy nyilván én tökre örülök annak, hogyha folyamatosan jönnek fiatalok. Kevés én azt látom egyébként a médiában, hogy mondjuk jelenleg 30 év alattiként jelen legyenek többen is. És nem tudom, hogy ez most miért van így, de szerintem változni fog a jövőben, mert nagyon sok lehetőség van tényleg. Nem csak sportcsatornáknál, de sok helyen, hogy minél többen legyünk.
Volt rád valaki hatással is szakmailag?
Volt, igen. Vidupál tanár úr, Pali, aki ugye az egyetemen is tanít, illetve a Bátori Gimiben, a Ságváriban is tanít. Ő annó tanított engem a Betlenben, a középsuliban egy évig. Ő nagy hatással volt rám abból a szempontból, hogy szakmailag soha nem akart rám hatással lenni. Én sem feltétlen igényeltem ezt, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak, viszont nagyon sok jó tanáccsal látott el, amiket próbáltam megfogadni. Amikor még a Digisportnál dolgozott voltam bent nála a közvetítésen, nagyon sokat tanultam akkor is tőle. De leginkább emberi oldalról lehet szerintem sokat tanulni. Meg nyilván szakmailag figyeled azoknak a közvetítéseit, akik valamiért megfognak. Én Méhes Gábornak, Züminek, ugye szintén szegedi közvetítéseit nagyon szeretem. Az eurosportos kollégáktól is rengeteget tudok tanulni. De igazából az nem jó szerintem manapság, hogyha nagyon megpróbálsz ellopni vagy elcsenni dolgokat másoktól, de próbálj beépíteni pozitív dolgokat a saját közvetítésedbe, és találd meg azt a 2-3-4 fogóckodót, akár emberileg, akár szakmailag, akire tudsz támaszkodni, és akitől úgy tudsz tanulni, hogy aztán hozzád adjon és ne vegyen el.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Benyámint, az Eurosport kommentátorát hallották.
Yeah.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, a mai műsorunk a végére ért. Kívánok Önöknek nagyon szép nyári napot, egyenek cseresznyét, egyenek szamócát, igyanak bodzaszörpöt, és élvezzék a szép nyári napot. És holnap reggel 9-kor újra várom majd Önöket a következő kitekintővel. Ha van véleményük, írják meg a vélemény@europaradio.hu címre, és ha lemaradtak volna a műsor elejéről, visszahallgathatják azt az europaradio.hu oldalon, a hangtárban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Ha nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kié, ez is elmúlt, a nap ideért. Most még fájsz. Nagy a ruhan, beveszem az őszt, szív, elő a cipő, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó, elered az én öl a iradó, zakatul a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
A levegő mély, a nap karcoló, nincs változás, idő van eladó. Bárcsak tudhatnám, biztos van kivár, vele jó lesz, biztos igazán, várni fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipőt, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó, elered az ég, öl a híradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
Óra.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég, csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak, az álmok a visszapillantóban, mindent tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindent csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fű.
nekem nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen, nekem nem kell más. Nekem nem kell más, egy fél mosolypont elé, hogy felszállítsa a könnyet, s ha újra felragad az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeit ellás. Nekem nem kell más. Nem kell más.
Nem kell más. sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Sokszor még ébren is álmodom,
de a reggel nem az én nappalom.
A városban éled a pesti nép,
mert sok pénzt kéne keresni még.
Én még csak fél álomban,
és már is fél háromban.
Rám szólnak már, hogy jó estét,
pedig én csak ébredni szeretnék.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Isten, valamit sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám
éjjel vár,
de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár.
Sokaknak furcsa, jól tudom,
de másra hallgatni nem fogok.
Működni én már csak így tudom.
Hajnalban néha dolgom van,
vagy csak épp arra gondoltam.
Igen, én is élem az életem,
igaz, kicsit másképp elhiszem.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Valamit sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így marad már, úgy hiszem az én órám másképp jár. Valamit sohasem értettem, hogy az idő miért nem